Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában, és örülök annak, hogy ennyien vagyunk, annak ellenére, hogy igazi téli napra virattunk, és az utak havasak is gondolom csúszósak is. Isten áldása legyen valóban ezen a mai Isten tiszteletünkön. Így énekeljük együtt már a 273. dicséretünk első verszakát. Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, a 242. dicséretünket énekeljük mind a 7 verszakával.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Hallgassunk meg Isten igéjét, amely most Sámuel proféta első könyvéből hangzik hozzánk, az első rész első 18 verséből a következőképpen. Volt egy Rámátaim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt, Jeruhámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peniná volt. Peninának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette. De az Úr bezárta a méhét. Vetításai sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre. Valahányszor fölment az Úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána. Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az Úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelkeméig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek, Ura, ha részvétel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt, menj el békességgel. Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta, nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét az életünkben, és mi pedig ne csak a hallgatói legyünk, hanem cselekvő is szavának, akaratának. Foglaljuk el most a helyünket, és válaszoljunk imádságban Isten szavára. Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked ezt az új napot. Köszönjük, hogy megújul minden reggel, nagy a te hűséged. Áldunk azért, mert egyoldalúan is hű maradsz azokhoz, akik bíznak benned. Bocsásd meg, hogy oly sokszor megrendül a benned való bizalmunk. Bocsásd meg, ha sokkal kisebbnek képzelünk el téged, mint aki vagy. szabadíts meg minden ilyen hamis képzelődéstől, és segíts komolyan bennünk, amit ígédben önmagadról és tetteidről mondasz. Bátoríts minket, hogy higgyük rendületlenül a te ígéreteidet. Valljuk, hogy mind igazak és ámenek, amik szádból kijöttenek. Segíts, kérünk, így hallgatni most is igédet, és kérünk, hogy ami elhangzik, hadd legyen valóban olyan ige, ami a te szádból származik, és így tisztítsd, erősítsd, teremtsd egészen újjá az életünket. Köszönjük, hogy te mindent tudsz rólunk, és mégis szeretsz. Köszönjük, hogy egyedül te tudod kielégíteni szükségeinket. Szeretnénk odaállni most a te világosságodba. Hadd lássuk önmagunkat, és téged is annak, akik vagyunk, és aki vagy valójában. Növeld, kérünk, a hitünket. Hozd ki minket minden kételkedésből, bizonytalanságból. Oly nagy szükségünk van rád. Kérünk, hogy ma, ha a te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. Ámen. A 368. dicséretünk második verszakát énekeljük, Isten üzenetének meghallgatására készülve. Énekeljük tehát a 368. dicséretünknek a második verszakát. Szívünkben elcsendesedve figyeljünk Isten szavára, amely az előbb hallott igeszakasz mellett a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből hangzik hozzánk, a 12. rész első 3 verséből a következőképpen. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csükkedjetek. Amen. Foglaljuk el a helyünket most. Sok olyan ige van a Bibliában, melyeknek úgy általában az életünkre, a hívő életünkre nézve van mondani valója, de ugyanakkor ezek az igék a házasságokra nézve is fontos igazságokat tartalmaznak. Ez a most hallott néhány igevers is a zsidókhoz írott levél 12. fejezetéből ezek közé, az igék közé tartozik. És mivel a házasság hete kezdődik el most ezzel a vasárnappal, és ehhez tartozik az az alkalom is, amire majd egy hét múlva délután sor kerül, és amit már itt hirdettem vasárnapról vasárnapra, a házaspárok vacsorája, ahol két előadás is elhangzik. Most ezen a mai istentiszteletünkön is, és majd egy hét múlva délelőtt az Isten tiszteletünkön is arra figyelünk, amivel Isten szeretne bennünket meggazdagítani, hogy a házasságunk is, a kapcsolataink is olyanok lehessenek, hogy ezek is rámutathassanak, hogy az ő dicsőségét hirdethessék. Mielőtt azonban konkrétan a házasságra vonatkozó üzenetére figyelnénk ennek a néhány igeversnek, azelőtt egy kicsit tekintsünk hát az általános mondani valójára. Legelőször is arra, hogy ez a néhány igevers szorosan kapcsolódik a megelőző fejezethez, tehát a 11. részhez. A zsidókhoz írott levél 11. részét úgy ismerjük, úgy szoktuk emlegetni, mint amely fejezet a hit hőseiről szól. Sorba veszi az Ószövetségnek azon alakjait, szereplőit, akik az Úrhoz ragaszkodtak, akiknek fontos volt az ő szava, akarata, akiknek fontosak voltak az Isten ígéretei, és ezekre az ígéretekre építették az életüket. És mivel így kapcsolódtak Istenhez, ezért áldást tudtak közvetíteni másoknak is. Hosszú felsorolás ez, érdemes majd elolvasni újra, tehát ez megelőző 11. részt. És aztán indul így a 12. fejezet, ahogyan hallottuk is, hogy ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül. És folytatja tovább, hogy mit is tegyünk, mit tehetünk. És hogy mindazoknak a példája, akikről az előző fejezetben olvashatunk, azoknak a példája is segíthet abban, hogy meg tudjuk tenni azt, amire aztán Isten az igében hív bennünket. Arra bátorítja hát a Szentíró a levélnek az olvasóit, és most így bennünket is, hogy emlékeztessük magunkat a hűségesekre, az engedelmesekre, akiket pontosan ezért, mert hűségesek, engedelmesek akartak lenni, az Isten messze a képességeiken felül tudott használni mások javára. És kövessük a példájukat. Mert nem csak hitetlen, lázadó emberek voltak, és vannak körülöttünk. Nem csak önző emberek, nem csak olyan emberek, akiknek csak az számít, és csak az fontos, hogy nekem legyen jó, és az én vágyaim, kívánságaim teljesüljenek, és én elérhessem a saját céljaimat. Hanem vannak olyan emberek is, voltak akkor is, és ma is vannak körülöttünk, akik szent hódolattal tudnak leborulni Isten előtt, és engedelmeskedni akarnak neki. Aztán arról is beszél a folytatásban az ige, hogyha mi is valóban ilyenek akarunk lenni, akkor mi mindent tegyünk. Azt mondja, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, mert teli hátizsákkal sokkal nehezebb futni, ezt tudjuk a mindennapokból is. Aztán azt is mondja, hogy álljunk ellen minden megkörnyékező támadásnak, bűnnek, kísértésnek. És mindvégig álhatatosan fussuk meg azt a pályát, ami előttünk van. És mindez hogyan? Úgyhogy nézzünk fel az Úr Jézus Krisztusra, aki a hit szerzője és beteljesítője. Győzelmes hívő élete annak lehet, aki mindezt komolyan veszi. És nekünk is lehet így győzelmes életünk. Mindez azonban érvényes a házasságokra is. És most már így gondoljuk végig Isten igéjét, amelyet hallottunk. Kezdve egészen azzal, ahogyan indult, hogy mivel a bizonyságtevőknek ilyen nagy fellege vesz körül bennünket. A házasság hete rendezvény sorozatnak és mozgalomnak egyáltalán itt a hazánkban is mindig szokott lenni úgynevezett házasság arca, arcai, tehát egy házas pár, akik vállalják azt, hogy a házasság hete alatt beszélnek a saját életükről és a saját kapcsolatukról, bizonyságot tesznek igazából arról, hogy ők miben és hogyan látták meg a boldog házasságnak a titkát. Most ennek a hétnek ilyen arca a feleség Várnagy Andrea, aki zongora művész, és az egyik beszélgetésben mondta többek között ő a következőket, hogy annyira sok a rossz példa, és a média negatív hatása is befolyásolja az embereket. Akinek nincsen olyan háttere, amit a szülőktől láthat, vagy egy gyülekezetben élhet át, annak nagyon nehéz helyzete van. Igaz ez is, amit ő így fogalmazott meg. De a házasságokkal kapcsolatban is elmondhatjuk azt, amit az előbb úgy általában mondtunk el, hogy nem csak hitetlen, lázadó és önző emberek vannak és élnek körülöttünk, hát a házasságra tekintve sem nem csupán rossz példákat láthatunk magunk körül. Vannak szép példák is. Amikor azt látjuk, hogy két ember egy életen át, sok nehézség között is, mégis azon fáradozik az a célja, hogy hogyan is tudná boldoggá tenni a másikat, a társát. Sokszor bukdácsolva. De hogyha az Úr Jézus Krisztusra tekintenek, akkor Jézus erejével mégis végig tudják járni ezt az utat. Vannak ilyen hiteles, meggyőző és szép példák, csak ezekről kevésbé beszélnek, és kevésbé adnak hírt. Hiszen az a hír manapság, ezt mindnyájan nagyon jól tudjuk, aminek legalább botrány íze van. És ez valahogy így van a kapcsolatokkal, a házassággal is. A szép példákat nem nagyon szellőztetik meg, pedig vannak úgy csendben. Olyan jó lenne, hogyha mi számon tudnánk ezeket tartani, és hogyha engednénk azt, hogy a szép példák hassanak ránk, és ne a rosszak. Mert ezeknek az embereknek a többségét az jellemzi, hogy oda találtak annak az el nem fogyó szeretetnek a forrásához, azaz Jézushoz. És a Jézus Krisztussal való közösségük erősíti meg mindig, újra meg újra az egymással való közösségüket is. Prédikátor könyvében olvashatjuk ezt az igét, hogy a hármas fonál nem szakad el egy hamar. Ezt szoktam esküvők alkalmával is igeként, textusként választani. Mert arról szól, hogy igen, a házasság két ember szövetsége, két ember indul el együtt az úton, de be lehet hívni, és érdemes behívni oda a házasságba, a szövetségbe, és úgy lesz igazán maradandó szövetség. Magát, az Úr Jézus Krisztust, az életnek urát, a szeretetnek a forrását. Vannak szép példák, vannak hiteles példák. Ilyen értelemben is igaz ez tehát, hogy a bizonyságtevőknek így nagy fellege vesz körül bennünket. De akkor mit is tegyünk, mit is cselekedjünk? Így folytatódott az igénk, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Mert le lehet tenni a terheket. Igazán talán azok tudják, hogy emberek milyen terheket hordoznak és roskadoznak, akik beszélgetnek sok emberrel, és akik átélik azt, hogy egy-egy szív, egy-egy életön igazán megnyílik előttük. És akkor azt is látni lehet, hogy sokan szinte már úgy összenőnek a terheikkel. És azt gondolják, hogy ezek nélkül már nem is lehet élni. Ezt a súlyos és nehéz batyút nekik hócolni kell végig, így kell végig járniuk az életük útját. Isten igéje azonban most arra a lehetőségre hívja fel a figyelmünket, hogy le lehet tenni, nem kell végig cipelni a terheket, amelyek alatt roskadozunk. Ó, de sok házasságot megterhel, egy-egy régi sérelem, meg nem bocsátott bűn, vagy valamilyen elszenvedett hátratétel. A szívben elnémított, de ott maradt vádaskodás, keserűség, harag. Hordjuk magunkkal mindnyájan sokszor, mint terhet, az egész gyerekkorunkat. Aztán vannak, akik a szüleik rossz példáját. Azokat a hatásokat, amik az évtizedek alatt akaratlanul is értek bennünket. Hogyha valaki ezeket nem tudatosítja, nem leplezi le, hogy ez engem, vagy minket a társammal együtt megterhel, és nem hiszi el azt, amit az ige itt mond határozottan, hogy le lehet tenni ezeket a terheket, meg lehet szabadulni ezektől a terhektől, akkor bizony mindezek megterhelik a házasságot nagyon. Egy példát hadd mondjak csak, lehetne nyilván többfélét. Van egy kisfiú, aki a testvéreivel együtt nő föl. Ő a kicsi a családban. És a testvérek teljes mértékben jó szándékkal igyekeznek ezt a kis testvért tanítgatni, nevelni, ügyesíteni. De valahogy közben mindig azt kell neki átélni, hogy én vagyok a kicsi. Én vagyok az ügyetlen. Én vagyok az, aki még mindig nem tudom ezt vagy azt. Én vagyok az, aki még mindig nem tudom igazán ügyesen elvégezni ezt vagy azt a feladatot. Én vagyok az, aki újra meg újra elrontok dolgokat. És aztán ezt viszi magával a felnőtt korba. És nem érti a felesége, talán később a gyermekei, ahogy azok is nőnek, hogy egy értékes, egy tartalmas ember miért olyan határozatlan, mint egy nyuszi? Vagy éppen a bizonytalanságát, a határozatlanságát agresszióval akarja ellensúlyozni, amikor egyikre sincs szükség. Lehetne az, aki valójában, de hoz magával valami terhet, amit még nem ismert fel, vagy hogyha talán már sejt is, de nem leplezte le olyan igazán, és nem nézett igazán szembe vele, és talán nem is hiszi el azt, hogy meg lehet ettől is szabadulni. Olyan jó lenne, hogyha mindegyikünk úgy a mai nap folyamán, akár most az Isten tisztelet csöndjében, vagy majd utána otthon, odaállnánk Isten elé, és megkérdeznénk őt, hogy Uram, mi az, amit letehetek, ami teher igazából is úgy hurcolom magammal, lehet, hogy még föl se ismertem. De akkor mutasd meg nekem, és erősítsd a hitemet, hogy tudjam gyermeki bizalommal elfogadni, hogy meg lehet attól szabadulni, hogy Isten előtt, ott az Úr Jézus Krisztus kereszténél ott lehet hagyni, és akkor igazán fellélegezhetünk. Úgy, mint ahogy Dávid az megfogalmazta a Zsoltárban, hogy te levetted rólam bűneimnek terhét, és felszabadul az ember akkor. Egy hét múlva úrvacsorai közösségben is együtt lehetünk. És hogyha most így elcsendesedünk a mi Urunk Istenünk előtt, és letesszük a mi terheinket, akkor az úrvacsora már mint egy pecsét lehet ezen, hogy odavittük, átadtuk a mi Urunknak. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. És aztán így folytatja, és a bennünket megkörnyékező bűnt. Ez is érvényes általában is a hívő életre. De a házasságra nézve is van ennek is mondani valója. Ez, hogy megkörnyékező bűn, ez úgy is visszaadható, hogy behálózó. Mint a pókháló, amiben tudjuk, hogyha belekerül egy rovar, akkor annak nem igazán van szabadulás. Mert a pók, amelyik talán a sarokban ott várta ezt a pillanatot, az türelmesen kivárja, hogy belegabajodjon jól az a rovar a hálóba, és aztán vége az áldozatnak. Hát valahogy ilyen alattomosan jelentkezik a bűn is. A hitünk elleni támadás is, meg a házasságunk, a kapcsolataink elleni támadás is. Emlékezzünk csak vissza a Kain és Ábel történetére. Ott mond ilyet Isten Kainnak, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Mert a bűn behálózó, megkörnyékező, alattomosan közeledő valami, de lehet ellenállni neki. Az ellen semmit nem tehetünk, hogy millió kísértés között éljük a házasságunkat. Pálhegyi Feri bácsi, akinek a nevét azt gondolom, hogy közülünk sokan ismerik, tudják, hogy ő egy hívő pszichológus, itt a gyülekezetünkben is tartott már előadást. Többek között erről is beszélt, hogy milyen kísértések vesznek körül bennünket, amelyek a házasságunkat támadják és akarják tönkretenni. Talán még emlékszünk is a rajzra, amivel ábrázolta a házasságot. Egy ház volt ez, hogy hogyan épül fel a ház, hogy az alapja az Isten szeretete, arra érdemes építeni két embernek a kapcsolatát, az Isten szeretetére. Aztán a falak voltak, az egyik az önállóság, gondolva arra az igére, amely így hangzik, hogy azért elhagyja a férfi az ő apját és anyját. Tehát függetlenség, önállóság, hogy tudjak igazán ragaszkodni a társamhoz, és ez a másik oldalon ennek a háznak a fala. És a szex az csak a teteje ennek a háznak, ennek az építménynek. Nem úgy, mint ahogy a sokan napjainkban megélik. És aztán ennek a rajznak az is része, ahogyan ábrázolta, hogy milyen kísértéseknek van kitéve a házasság is. Ő ilyeneket említett, mint a csábítás, aztán az öregedés, a betegség, vagy az unalom, amikor úgy elszürkül két embernek a házassága kapcsolata, mert nem ápolják igazán, mert nem tesznek semmit se, vagy csak nagyon keveset annak érdekében, hogy ez a házasság igazán tartalmas és szép legyen. De nem csak a házasságunk, a kapcsolataink vannak kitéve sok-sok kísértésnek, egyáltalán a hívő életünket is így éljük. És ez ellen nem nagyon tudunk tenni, de az ellen tehetünk, hogy engedjünk ezeknek a kísértéseknek, és bűn legyen belőlük. Luther Mártonnak tulajdonítják azt a mondást, amelyet már én is elmondtam, de hadd mondjam itt újra, hogy az ellen nem nagyon tudunk tenni semmit, hogy a fejünk fölött a madarak elrepüljenek, de az ellen már igen, hogy a fejünkre fészket rakjanak. Igaz ez a kísértésekre nézve, hogy a kísértésekről nem tehetünk. Azok között élünk. Ezt tudnunk kell, hogy kísértések között járunk. Ilyen megkörnyékező, behálózó, alattomosan támadó, hátulról támadó kísértések között, mint ahogy itt visszaadja különösképpen is igénynek az eredeti szövege. De pontosan ezért kötelező az éberség, a folyamatos éberség. Az, hogy arra, ami el akar szakítani engem Istentől, és ami el akar szakítani a házastársamtól, a páromtól, arra nemet mondok. Ma is, meg holnap után is, mert lehet olyan kísértés, amellyel nap mint nap, minden nap szembe kell néznünk. Újra és újra hátat fordítok neki, mármint annak a kísértő dolognak, vagy személynek. Ugyanakkor azt is nagyon jó tisztán látnunk, hogy mégsem ez a mi eltökéltségünk fog valójában megmenteni. Ez fontos. Ez kell hozzá. De az az Úr Jézus Krisztus ment meg bennünket. Akivel kapcsolatban így olvasjuk itt a levélben, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Ő fog megmenteni, és ő tart meg bennünket. Hűségben, de nekem kell megtagadnom a bűnt, és nekem kell a kísértő dologra azt mondani, hogy én ezzel nem foglalkozom. Álljunk ellen minden bennünket megkörnyékező bűnnek. És harmadszor pedig azt mondja igénk, hogy álhatatosan fussuk végig azt a pályát, amelyiken elindultunk. És a befejező mondatában olvastuk ezt a kiegészítő figyelmeztetést is, hogy lelketekben megfáradva el ne csükkedjetek. Mert néha megfáradnak a legjobbak is. Ezt meg Ézsaiás próféta könyvében olvashatjuk, hogy még az ifjak is ellankadnak és megfáradnak. De ti el ne csükkedjetek, fel ne adjátok. Hogyha csak magatokra nézünk, ha csak magunkra nézünk, akkor könnyen el tudunk csükkedni. De nézzünk Jézus Krisztusra. Aki futott már hosszabb távon, az tudja, hogy megtörténhet az, hogy egy idő után elkezd az ember oldala szúrni. Aztán nehezen kap levegőt. És még az is elhívhat, hogy úgy érzi, hogy most ott fogok összeesni, és nem bírok tovább futni. Most kellene abba hagyni. De ha akkor nem hagyja abba, akkor átlendül ezeken a holdpontokon, és célba jut. És a célnál betöltheti a nagy-nagy öröm, hogy sikerült végigfutni ezt a pályát. Egyedül nehéz. Ezért is jó az, hogyha többen is, talán bolyban futnak együtt, úgy még könnyebb. Egyedül hamar elcsüked az ember. Milyen jó, hogyha a házastársunk úgy van ott mellettünk, és mi úgy vagyunk ott mellette, hogy mint egy bajtársként is, mert úgy könnyebb. De hogyha ott van a nagy harmadik, az Úr Jézus Krisztus is, mert hívtuk őt, mert rá akarunk tekinteni, akkor ő erőt tud adni a megfáradtnak. Ahogyan az előbb már emlegetett Izsajási igében olvashatjuk, hogy szárnyra kelnek, mint a sas keselyük. Futnak, és nem fáradnak el. Járnak, és nem lankadnak meg. Ehhez azonban az kell, hogy a házasságban ne háborogjunk, és ne botránkozzunk meg azon, hogyha a másiknak éppen talán elfogyott az ereje. Már csak azért se, mert lehet, hogy egy hét múlva, vagy két hét múlva fordítva lesz. Hanem vegyük nagyon komolyan azt, amit Pál apostol a Rómaiakhoz írott levél 15. részében így mond, tartozunk mi, akik éppen erősebbek vagyunk, mint a másik, hogy hordozzuk az ő gyengeségét, és nem magunknak kedveskedjünk, amint Krisztus sem magának kedveskedett. Hát ilyeneket jelent az, hogy nézzünk Jézusra. Ő a végső minta. Aki nem csak követendő példa, hanem erőt is ad ahhoz, hogy végig tudjunk futni. Hogy ezt a példát követni tudjuk. Hiszen az ő oldala is szúrt futás közben. Sőt, az ő oldalába szúrtak egy láncsát, amikor érettünk futott. És őt aztán végképp egyedül hagyták. Tudjuk jól, ott a szenvedés útján, a kereszthez vezető úton. És ő mégis álhatatosan futott végig a célig. Így olvassuk ezt a Filippi levél második részében. Engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért aztán Isten ajándékozott neki olyan nevet, amelyik minden név felett való. Itt is a zsidókhoz írott levélben ezt olvastuk, hogy ő már az Isten jobbjának, trónjának a jobbjára ült. És oda akarja ültetni mindazokat, akik ilyen magunkfajta csetlő és botló emberek, de akik ránézünk, és őt akarjuk követni, és így akarjuk végigfutni a hívő élet útját, és hűségesek akarunk maradni, elsősorban Urunkhoz, de hűségesek a társunkhoz és a házasságban. Ezt a hármat köti hát. A Szentíró által Isten most a lelkünkre. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. És jó lenne, hogyha még ma munkához látnánk, és így elcsendesednénk Urunk előtt. Aztán álljunk ellen mindig újra és újra a bennünket érő kísértéseknek, a támadásoknak, hogy ne legyen ezekből bűn. És fussuk meg végig az előttünk lévő pályát. Károlyi úgy fordítja itt ezt a szót, hogy az előttünk lévő küzdőteret. És nem egymás ellen küzdünk a házasságban, hanem egymást bátorítva a közös áldásokért. De jó lenne így küzdeni és ezért küzdeni. Megküzdeni folyamatosan a saját önzésünk, kényelem szeretetünk, megromlott természetünk, rossz beidegződéseink ellen. Miközben tudjuk, hogy végső soron nem a mi küzdelmeink, hanem az Úr Jézus Krisztus visz minket győzelemre. Nézzünk hát fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüppedjetek. Amen. Négyszázhatvanharmadik dicséretünk. Második verszakát énekeljük, kérjük, Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Úr Jézus Krisztusunk, hadd valljuk meg előtted, hogy könnyű ezekről az igazságokról beszélni, de olyan keservesen valósul meg ez az életünkben. Könyörülj rajtunk, és szabadíts meg attól, hogy mi akarjuk ezt produkálni. Hisszük, hogy te ígéretedhez híven a hit elkezdője és bevégzője vagy. Neked köszönjük mindazt, amit eddig már lelkiedben kaptunk, és ameddig eljutottunk. És hisszük, hogy te folytatod a bennünk elkezdett munkádat. Nem akarjuk azt késleltetni és nehezíteni. Szeretnénk ragaszkodni hozzád. Szeretnénk újra és újra rád nézni, és bízunk a te hűségedben. Köszönjük, hogy aki benned bízik, az nem szégyenül meg. Kérünk, segíts megszabadulnunk minden felesleges tehertől, akármilyen családi állapotban vagy környezetben élünk. Adj nekünk eltökéltséget, hogy nemet mondjunk mindarra, ami tőled el akar szakítani, vagy azoktól, akik a legközelebb vannak hozzánk. Ajándékozz meg minket álhatatossággal, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő pályát. Vigyél kérünk minket kegyelmesen győzelemről győzelemre. Jézus Krisztus érteméért. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Az adakozás lehetőségét hirdetem és buzdítok is mindenkit erre az ige szavaival. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. Hirdetem a gyülekezeti alkalmainkat is, sok szeretettel hívok és várok mindenkit ezekre. Legelőször is hirdetem azt, hogy most istentisztelet után lent a gyülekezeti helyiségünkben imaórát tartunk. Hétfő délután 4 órától az ifjaknak van konfirmációi előkészítő. Szerdán a nyugdíjasok alkalma most elmarad, ugyanis a Mindszentibe járó református tanulóknak lelki gyakorlat lesz, illetve hát minden tanulónak lelki gyakorlat lesz, de a reformátusoknak mi tartjuk is itt az épületünkben. Ezért nem tudjuk megtartani a nyugdíjas alkalmat, mert szükség van a helyiségekre. Ehhez a lelki gyakorlathoz kérnék szépen elsősorban az asszony testvérek közül 2 szolgáló segítő testvért. Aki tudná ezt vállalni, kérem, hogy istentisztelet után jelezze nekem, amikor majd ott elköszönünk egymástól. A segítés az abban áll, hogy teját kellene főzni a gyerekeknek, aztán ezt szétosztani, a süteményeket, melyet a főleg a nyugdíjas testvéreink ajánlottak és hoznak, azokat tálcára kirakni, elrendezni, gyerekek után majd mindezt elpakolni, mosogatni. Tehát 2 ilyen vállalkozó testvér kérek szépen, tehát ez szerda délelőtt lesz. Csütörtökön bibliaóra helyett előkészítő istentiszteletet tartunk, és pénteken is előkészítő istentisztelet lesz, hiszen, mint ahogy az igehirdetésben is utaltam arra, vasárnap megterítjük az Úrnak szent asztalát, tehát csütörtök és péntek este készülünk együtt is az úrvacsorai közösségre, mindkét este a 6 órakor kezdődnek az istentiszteletek. Vasárnap tehát a szokott időben 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben a gyermekek számára lent a gyülekezeti helyiségeinkben 2 csoportban gyermekistentiszteletet tartunk. Kicsi babákkal pedig itt a földszinten, a babaszobában televízión lehet követni a szülőknek az istentiszteletet. Egy hét múlva vasárnap délután kerül sor a már emlegetett házaspáros vacsorára. Hála Istennek, nagyon szép számban jelentkeztek a gyülekezetünkből is házaspárok, 19 házaspár jelentkezett eddig. Még most van rá lehetőség, addig, amíg lesz hely, mert lassan betelik a létszám, betelnek a helyek. Úgyhogy a mai nap során még azok a házaspárok, akik esetleg eddig nem jelentkeztek, de szeretnének jönni, ezt tegyék meg. Hirdetem most is a keresztkérdések kurzusunkat, amelyet február 26-án indítunk, kedd este 7 órai kezdettel, erről is beszéltem már az elmúlt vasárnapokon, és kérem, hogy ismerősök, barátok, munkatársak körében is vigyük el ennek a hírét, és hívogassunk erre a kurzusra, ahol a kereszténység alapvető tanításaival lehet megismerkedni, és azért imádkozunk, hogy ez ne csupán elméleti tudás legyen, hanem valóban találkozhassanak is az Úr Jézus Krisztussal, és az életük megújulhasson ennek következtében. Hirdetem most is, hogy presbiteri és gyülekezeti munkás hetek lesznek Mátraházán, egyházmegyénk szervezésében március 4-től 8-áig, illetve 11-től 15-ig. Témája mind a 2 hétnek szolgáló szeretet diakóniánk jövője. Kérem, hogy az érdeklődők keressenek meg engem, és akkor tudok erről bővebb tájékoztatást adni. Az elmúlt héten búcsúztunk el Lukács Károlytól, aki 1946. március 17-én Budaörsön született, és 2012. december 12-én Budapesten hunyt el. A gyászoló család minden tagjának és minden megszomorodott testvérünknek Istentől kívánunk erőt, békességet és vigaszt. Most pedig a 464. dicséretünknek az első 4 verszakát énekeljük, a 4-et majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát reád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa arcát feléd az Úr, és adjon békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.